Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság sok hibát követett el az elmúlt hetekben, ez vezetett a jelenlegi nehéz vámhelyzethez, de az utóbbi évek válságai is bebizonyították, hogy a brüsszeli testület nem képes az Európai Unió vezetésére nehezebb időkben. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az antaliai diplomáciai fórum panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter meglepetésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a világgazdaság számos szereplőjét és sok brüsszeli vezetőt is készületlenül értek a friss amerikai vámintézkedések, ugyanis Donald Trump tavaly novemberi elnökválasztási győzelme óta nyilvánvaló volt, hogy hivatalba lépését követően patrióta politikai és gazdasági stratégiát fog követni, amelynek ez is részét képezheti. Orbán Viktor is Törökországba utazott Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására. A magyar kormányfő részt vesz az antaliai diplomáciai fórumon, amelynek margóján kétoldalú tárgyalásokat folytat majd, több azon résztvevő állam és kormányfővel is, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kínai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy a korábbi 84-ről 125%-ra emeli az Egyesült Államokból importált termékek vámtarifáját. Ez válasz a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett 145%-os importvámokra. Xi Jinping kínai elnök azt mondta, a vámháborúnak nincs győztese és csak elszigetelődéshez vezet. A nemzetgazdasági miniszter a japán fővárosban tett hivatalos látogatása során több meghatározó japán politikussal és gazdasági döntéshozóval találkozott. A tokiói megbeszélések középpontjában a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és befektetési kapcsolatok további elmélyítése állt, közölte Nagy Márton tárcája az MT-vel. Oktatási és kulturális kérdések mellett a magyar-amerikai politikai kapcsolatok közös alapjairól tárgyalt az Egyesült Államok oktatási miniszterével, valamint a külügyminisztérium államtitkárával, a kulturális és innovációs miniszter Washingtonban. Hankó Balázs az MT-nek adott interjúban úgy fogalmazott, 180 fokos fordulatot vettek a magyar-amerikai kapcsolatok. Kiszélesíthetik az árréstoppot, jelentette be Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök elmondta, a kormány elszánt, hogy fellépjen az infláció ellen, és a telekommunikációs, valamint a bankszektorban is megtörténtek már az árcsökkentő lépések. Ismét hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború az oka az inflációnak, ezért támogatni kell a béketörekvéseket. A kormányfő úgy vélekedett, nem igazságos, hogy akinek nincs gyermeke, az jobban él, mint akinek van, az édesanyákat kell támogatni, és aki gyereket vállal, az élete végéig ne fizessen személyi jövedelemadót. Azért küldték az európai parlamenti képviselőket Brüsszelbe a magyar emberek, hogy ott Magyarország érdekeit képviseljék, mondta Orbán Viktor, Kollár Kinga tiszapárti politikus korábbi nyilatkozatára reagálva. A miniszterelnök emlékeztetett, az elhangzottak szerint az ellenzék annak körül, ha romlik a magyarok életszínvonala, mert akkor erősödnek a Fidesz-KDNP-vel szemben álló erők. A miniszterelnök azt mondta, Gyurcsány Ferenc összödi beszéde óta nem volt ilyen a magyar közéletben, és felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós pénzek felét már sikerült hazahozni. Jövő héten kezdődik a kormánypártok Ukrajnáról szóló véleménynyilvánító szavazása. Az interjúban ezzel kapcsolatban elhangzott, a magyar embereket megkérdezték korábban a migrációról és a gyermekvédelemről is, most pedig fontos, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba tönkretenné a magyar családokat. 2025. februárjában az ipari termelés volumene 8,7, munkanaphatástól megtisztítva 8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg a második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A feldolgozóipari alágak mindegyikében visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. Az ipari kibocsátás 1,3%-kal kisebb volt a januárinál. A magyar közlönyben megjelent a kormányrendelet, amely szerint az állam teljesen kártalanítja a ragadó száj és körömfájásban érintett gazdákat, ugyanakkor feltételekhez köti azokat. Ezek között szerepel kötelezettségvállalásként, hogy az állattartó telepet rendeltetésszerűen használják és üzemeltetik a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával. Továbbá a létesítmény átlagos állatlétszáma 3 éven belül eléri az intézkedés elrendelésekor fennállót. A készpénz használatról szóló törvénytervezet módosítását kéri a kormánytól az Országos Kereskedelmi Szövetség. Indoklásuk szerint a javaslat több olyan ponton is kötelezővé tenni a készpénz használat biztosítását, ahol arra nincs értelmezhető lakossági igény, illetve a megvalósítás nem életszerű. Miután tegnap a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12 forinttal csökkent, holnap újra ugyanennyivel kevesebbe kerül majd mindkét üzemanyag, írja a holtankoljak.hu portál. A benzin átlagára 583, a gázolai 593 forintra mérséklődik. Végül az időjárásról. Holnap gomoly felhős, derült lesz az ég, csapadék nem valószínű, a szél újra felélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban 3-4, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Szecessziós plakátokból nyílt tárlata a Magyar Nemzeti Galériában. Húsvét hétfőig látogatható a Munkácsi kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Meghirdette 2025-26-os évadát a Budapesti Fesztiválzenekar és a Nemzeti Filharmonikusok. Ma van a premierje a Hófehérke című táncjátéknak az Operett Színházban. És ma van a költészet napja is, ebből az alkalomból egy új költészeti műsorról beszél Nyári Krisztián, és a 120 éve született József Attilát is megidézzük. És április 17-én jön a Herr az MVM Domban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Az élet művészete. Szecessziós plakátművészet és tárgykultúra Magyarországon 1895 és 1914 között. Ez a címe a Magyar Nemzeti Galéria legújabb kiállításának, ami a Bartók tavasz keretében valósult meg. A tárlaton olyan neves festők képeit láthatja a közönség, mint Riprónai József, Vaszari János vagy Ferenczi Károly, és mellettük feltűnnek a plakátra szakosodott művészek is, mint Faragó Géza, Bíró Mihály, Helbing Ferenc és Tuszkai Márton. A kiállítás a plakátműfaj fejlődését és magyarországi kezdeteit nemzetközi kontextusban mutatja be, szerepeltetve a műfaj legnagyobbjai, Alfons Muha, Gustav Klimt, Toulouse-Lautrec és Koloman Mózer műveit is. A kiállításról Víg Anna Máriát, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét kérdeztem.
Nehéz helyzetben vagyunk, mint képzőművészeti múzeum, amikor egy stílus korszakot akarunk bemutatni, hiszen ezekben az esetekben nagyon sokféle tárgyat kell ahhoz felvonultatni, hogy az hiteles képet adjon. Ha plakátot választok, akkor leegyszerűsödik a feladat, hiszen a plakát önmagában ötvözi azokat a stílusjegyeket, amelyek a legjelentősebbek, például a szecesszió esetében a legérdekesebbek, amik aztán más típusú műtények, tárgyakon, bútorokon, ruhákon, iparművészeti tárgyakon, dísztárgyakon is visszaköszönnek.
Egyáltalán már az, hogy a plakát, mint műfaj létrejött, azért ez egy erős minőségi plusz ahhoz képest, hogy valamilyen stílusban ábrázolok valamit, amivel nem feltétlenül akarok egyben, hát mai szóval marketing tevékenységet kifejteni, tehát nem akarok valaminek reklámot csinálni, csak az ábrázolásért, magáért készítem el a képet. Itt nagyon is van funkciója a plakátnak, mint olyannak.
Igen, igen, hát ez a különlegessége, hogy nem csak mint képzőművészeti alkotás tekinthetünk rá, hanem egy reklám erejű grafikai alkotásról beszélünk, tehát egy funkciója van, egy elsődleges célja az, hogy az, amit reklámoz, az sikeres legyen. Legyen ez egy termék, legyen ez egy előadás, egy kiállítás, egy bármilyen téma, ami fontos annak, aki a megrendelést leadja.
Maga a plakát, mint műfaj, mikor született valahogy a 19. század második felében?
Igen, igen. Ugye a műfaj Franciaországban született, valóban akkor, de hát nem választható el a műfaj megszületése ebben a formában, ebben a méretben attól, hogy a nagyváros létrejön, amikor is kiragasztják ezeket a plakátokat a falakra, sokszorosítják, tehát nem egyedi műről van szó, és gyakorlatilag az a cél, hogy minél több ilyen tárgyal találkozzon az utcán járókelő.
Amikor belépünk a kiállítótérbe, akkor nagyon híres, elsősorban francia, német, cseh, osztrák művészek plakátjait látjuk, Muha vagy Toulouse-Lautrec mindenkinek eszébe jut, ha más nem, akkor előttünk vannak azok a nagyon szép művészi naptárak, amik szerintem nagyon sok lakásotthonát díszítették az utóbbi években.
Minden kiállításunkat igyekszünk úgy koncepcionálisan megvalósítani, hogy a magyar és a nemzetközi anyag megjelenjen. Itt is ez volt a törekvés, hogy lássuk, hogy mi volt a nemzetközi irány, és ahhoz a magyar művészek hogyan zárkoztak föl, vagy hogyan alakították a saját stílusuk ismérvei szerint.
A kiállítás nagyobb része magyar művészek munkáiból áll, akik egyébként elsősorban nem plakátművészként ismerősek számunkra, mondjuk Riplónai József semmiképpen sem, vagy Ferenczi Károly.
Ez a műfaj megszületésének a hőskorára jellemző időszak. Tulajdonképpen saját kiállításaik plakátjait tervezték ők. A modern művészet megszületésének az időszakában vagyunk, tehát számukra fontos volt, hogy olyan eszközökkel hívják fel a figyelmet a kiállítás, amelyek igazodnak azokhoz a művekhez, amelyeket ők alkottak. Utána aztán kialakultak azok a művészek, akik elsősorban a plakát műfaját választották, de hát természetesen például díszleteket is terveztek, vagy számos olyan műfajban alkottak könyvborítókat, tipográfiát, ami kiegészítette a plakát tervezői munkájukat.
És ebben a korban már nyilvánvaló volt, hogy volt mit reklámozni, tehát például egy törlei reklám, az kiemelte azt, hogy igen, a törlei gyár már akkor is létezett.
A Sós-Bosszesz, a Tungsram, tehát hogy a magyar, hát hogy úgy mondjam, ungarikumok már ekkor megjelentek, és hát a legkülönbözőbb termékeket, a sejmet, a finom anyagokat, vagy bármilyen olyan terméket, amit szükségesnek ítéltek, olyan módon reklámozták, hogy az észrevehető legyen, feltűnő legyen.
Ugye az egyik nagyon emblematikusan fontos kép Faragó Géza Tungsram Wolfram lámpát reklámozó képe. De milyen szép ez a kép.
Igen, hát itt pont még abban a pillanatban vagyunk, amikor az esztétikai megjelenítésre is nagy súly helyeződik, illetve a szecesszió egy ízlésformálást is felvállalt. Az volt a törekvése, hogy az élet minden területére kihasson, és ezért a plakátok is üzentek a figuráiknak a beállításai, a ruházatával, a fényekkel, a betűtípusokkal mind-mind egy másodlagos üzenetet hordoztak.
Van egy nagyon frappáns idézet, hogy tulajdonképpen mit kell tudni a plakátnak, és ez még ma is abszolút érvényes.
1910-ben egy német szerző, Ernst Gróvád fogalmazta meg, hogy milyen is legyen a jó plakát. A jó plakát ne legyen unalmas, ne olvassák hosszan, mert nem nézik, hanem megpillantják. A jó plakát nem mindenkinek tetszik, de mindenkinek feltűnik. A jó plakát nem mesél, a szöveg rövid, a jó betűtípus biztosítéka a sikernek.
Az életművészete. Szecessziós plakátművészet és tárgykultúra Magyarországon 1895 és 1914 között. A Magyar Nemzeti Galériában látható kiállításról Víg Anna Máriát, A Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgató helyettesét hallották. A Szépművészeti Múzeumban az eredetileg tervezethez képest 3 héttel később, április 21-én, húsvét hétfőn zár a Munkácsi kiállítás. A tárlat több mint 100 műalkotás, archív fotók, dokumentumok és kultusztártyak mentén segít feltárni Munkácsi életét, sikereit és páratlanul gazdag életművét. A kiállításról Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját kérdeztem.
Munkácsi kiállítás nyilván volt már így, sőt a Magyar Nemzeti Galéria tele van Munkácsi képekkel. Most mégis miben különleges ez a kiállítás itt a Szépművészeti Múzeumban?
Azért az ritka pillanat, hogy a nagy formátumú műveimet a saját korában kolosszál műveknek hívtak, hogy festményeknek, tehát például a honfoglalás a parlamentből, itt van a Golgota, és több olyan műve, például ugye a Bécsi Kunsthisztoriai Egyetem Múzeumban festette meg a legnagyobb művét, amelyik 10x10 méteres, az a 100 négyzetméteres. Annak is van egy saját kezű verziója, ami szintén nem kicsi kép, itt a kiállításon látjuk. Tehát találkozás van a nagy műveknek, amelyek azért nincsenek ott az állandó kiállításunkon, jelentős magángyűjteményi darabok is vannak itt, és nagyon fontos, először, ez meglepő módon, de mégis így van, először a Munkácsi kiállítások történetében nemzetközi párhuzamokat is hozunk, kiktől tanult Munkácsi, kik hatottak rá, mikor fiatal művészként elkezd az életútját, hiszen ilyen világsiker soha magyar művészt még nem ért el, hogy egy egyszerű, asztalos inasból egy-két évtizeden belül a világ volt olyan időpont, hogy ő volt a legkeresettebb, legdrágább képzőművészem. Tehát egy fantasztikus siker, és mindeközben megmaradt nagyon emberinek, mikor Párizsban már társasági élet középpontja volt a házuk, a palotájuk, akkor is a magyar fiatal művészek mentek ki, mindenkinek segített, mindvégig támogatta a hozzáfordulókat, tehát megőrizte azt az emberi nagyságot, méltóságot, ami nem mindig sikerül egy ilyen sikertörténetnek a csúcsán. És hát itt vannak ezek a művek most, ami fontos, hogy a honfoglalás is bizonyos értelemben hazatér, hiztán jó ideig volt kiállítva a történetes során a Szépművészeti Múzeumban. Most a parlamentben van, onnét kaptuk meg. Valamikor ezt a képet a képviselőházba tervezték, végül ez nem valósult meg, de hát ma is a parlamentnek a Munkácsi termét díszíti.
És hát ami még egy nagy szállítás volt Debrecenből a Dériné Múzeumból elhozni a Golgotát.
Így van, mind a kettő óriás kép. Nagyon komoly technikai előkészületeket igényelt. Készültek olyan szerkezetek, amelyeket most gyártottunk le emiatt az átszállítás miatt, hogy biztonságban tudjuk például a parlamentből leszerelni, vagy éppen a Golgotát Debrecenben elszállítani, és újra visszaszállítani, és végre együtt, egy teremben, gyakorlatilag a körbe pillantunk ebben, ahol nagy képek vannak együtt, egy fantasztikus, egyébként soha nem látható látványban együtt, valóban csak ilyen jubilomi év kell hozzá, hogy ezek az együttállások megvalósuljanak.
Pák Imre nagyon híres gyűjtője Munkácsinak, ővele tárgyalni kellett nyilván, hogy ideadja a képeket, azok honnan érkeztek?
Pák Imre mindig nagy vonalú a gyűjteménye kapcsán, nem magának gyűjti ezeket, nagyon sok kiállításon mutatkoztak a képek most ebben a jubilómi időszakban is. Éppen Szegeden is van kiállítás, Békés Csabán is van kiállítás, ahol adott ő is kölcsönöket. A 12 legjelentősebb művet most megkaptuk erre a kiállításra. de van olyan képe neki is, ami még soha nem jött el Amerikából, erre a kiállításra most azt is elhoztuk. Tehát számos olyan újdonság is van, amelyik először tér haza, hiszen Munkácsi számos művét nem idehaza készítette el, és eleve valamilyen külföldi magántulajdonba került, és természetesen láthatók az ikonikus képei, nem csak a rámített nagy képek, hanem az összes többi. Például itt van a köpülőasszony, de mellette, ami még sose fordult elő, Millétől egy kis kép, amely igazán modellje volt. Nem pontosan ez a kép, hanem nyilvánvalóan metszeteken látta, hiszen Millé nagy sztár volt akkor Európában, és láthatjuk, hogy ez a téma gyakorlatilag egy az egybe jelenik, mert nyilván Munkácsi saját ecsetjén keresztül, de világos az inspirációs forrás.
Ugye említette azt a szót, hogy sztár, és Munkácsi a maga nevében szintén sztár volt, és valószínűleg nem csak azért lehetett az, mert egyébként nagyon tehetséges volt, hanem óriási tehetsége volt ahhoz is, hogy hogyan kell promotálni saját magát, ma már ezt a szót használnák.
Igen, mindenképpen világsztár volt, nyugodtan mondhatjuk ezzel a szóhasználattal, de nem feltétlen maga menedzselte magát, nagyszerű galeristát talált az Edelmeier személyében, aki zseniális marketing szakember volt. Használjunk mai szavakat, nyilván akkor nem így mondták. Olyan túrákat szervezett Munkácsi nagy képeinek, sőt ő kérte, ő inspirálta ezek elkészítésére, tematikusan és léptékében is, és valami olyan érdeklődés volt. Hát amikor ezeket bemutatták a párizsi házukban, ott százezrek tekintették meg. Amerikában milliós nagyságrendű volt az érdeklődés megtekintés, és utána pedig a világ leggazdagabb emberei szerettek volna, és vásároltak is Munkácsi képeket. Tehát tudta, hogy hogyan építi föl ezt az érdeklődést, a tematikus választást, a megformálást, azt, hogy ezt milyen módon mutatja be a közönségnek, ezt az Edelmeier találtak is. Nagyon fontos volt feleségének a támogatása is, aki pedig a párizsi legelegánsabb körökbe vezette őt be. Az a palotájuk, amit Párizsban építettek és laktak, az gyakorlatilag hetente szalonok voltak, ahol a párizsi elit, művészelit, a társasági elit is részt vett. Munkácsi nagy barátja volt Lisztnek, hiszen mind a kettő két művész óriás volt Európában ismert nagy sztár, hogyha megint ezt a szót használjuk, és egyik utolsó koncertjét Liszt Ferenc éppen Munkácsi palotájában adta, és a Munkácsi egy leggyönyörűbb portréja az pontosan Lisztről készül halál előtt néhány hónappal, az utolsó portré a nagy zenei géniuszról, ahogy a legnagyobb festő géniuszunk a 19. században megfesti, ez egy nagyszerű találkozás a műben, de ők az életben is kiváló barátok voltak.
Munkácsi Magyarországon is nagyon elismert művész volt, és az utóélete is egészen kivételes.
Valóban a Munkácsi mítosz már életében is nagyon erős volt, amikor itthon volt a 80-as éve fiatalság, Fáklyás felvonulás rendezett a tiszteletére, nemessé emelte a császár kitüntetések, de ami a utóélete is, hiszen Munkácsi utca, nem is tudom hány tucat van az országban, Munkácsi díja, a legjelentősebb képzőművészeti díj, iskolákat neveztek el róla, és a mai napig benne él a köztudatban, mint valóban az egyik legnagyszerűbb, legsikeresebb festőnk. Nagyon érdekes, hogy aki még hasonlóan szeretett és sikeres, az pont egy ezzel ellentétes volt. Nem régen volt olyan nagy csontvári kiállításunk, ez a két nagy festő géniusz. Az egyik nagyon magába fordulóan képet nem adott el soha életében, nem is akart eladni szemben Munkácsival, aki rendkívül sikeres volt, és ez a két nagy életmű egyszerre él a magyarság önképében, öntudatában és szeretetében. Nagyon izgalmas, hogy két teljesen más karriertörténet, két zseniális festő, akik többé-kevésbé egy korszakban éltek, de nagyon jó, hogy ez a kiállításon is találkozik a kettő, mert van egy Munkácsi kép, amiről Csontváry festett egy kis változatot, egyfajta tiszteletként, főhajtásként a nagymester emléke előtt. Tehát a két nagy géniusz ezen a kiállításon is találkozik egymással.
Munkácsi. Egy világsiker története. Április 21-én zár a Szépművészeti Múzeumban látható kiállítás, amiről Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját hallották. A nagy érdeklődésre való tekintettel az intézmény hétvégenként a szokásosnál korábban már 9 órakor megnyitja a kapuit, és hétfőn is nyitva áll a közönség előtt. meghirdette 2025-26-os évadát a Budapesti Fesztiválzenekar és a Nemzeti Filharmonikusok. Mindkét eseménynek az volt a célja, hogy az ismertté vált bérletekkel és hangversenyekkel biztassák a közönséget a jegyek vásárlására. Nézzük először a fesztiválzenekar ajánlatát. Don Giovanni Mini Fesztivál, a Kékszakálú Herceg vára, Wagner, Mahler, Mozart, világhírű énekes szólisták és hegedű művészek sora várja a fesztiválzenekar közönségét. A további részleteket Fischer Iván zeneigazgatótól hallják.
Három Mozart operát tervez, így a kicsit távolabbi jövőben bemutatni a Budapesti Fesztiválzenekar. Az első a Don Giovanni, aztán a Varázsóvola, majd a Figaro házassága. A Don Giovanni mikor kerül színre, és ami nagyon fontos, hogy egy nagyon érdekes, újszerű körítéssel kerül színre itt a MIPA-ban.
Szeptemberben adjuk elő a Don Giovannit háromszor. Ezt a rendezést tulajdonképpen már kétszer előadtuk, 13-ban és 17-ben, ha jól emlékszem, de most nagyon meg fog változni, nagyon fejlődni fog, és teljesen új énekes gárda is jön, csodálatos nemzetközi szólisták sora, és az is új lesz, ahogy a fiatal színészek és táncosok körülveszik őket, mert minden emberi testből épül a színpadon. Most Duda Évával fogok együtt dolgozni, koreográfus és társrendező lesz, tehát ketten együtt újítjuk meg ezt az előadást. Valószínűleg kicsit emlékeztetni fog a 10 évvel ezelőttire, de inkább újszerű lesz. Úgyhogy én nagyon várom ezt az előadást. Azt hallom, hogy most a MIPA köré szervez egy-két eseményt, ez is nagyon szép.
Bartók is erősen a fókuszában áll most így a Budapesti Fesztiválzenekarnak. Méghozzá két fontos műve, a Csodálatos Mandarin, ami egy táncjáték alapvetően, és valóban itt koreografált előadás lesz, és a másik pedig a Kékszakálló Herceg vára, ami egy koncertszerű előadás lesz. Ez mikor jön?
Szeptember utolsó hetében fogjuk a Bartók estet bemutatni. Itt ezt elvisszük Romániába is, ott az Enescu Fesztiválon adjuk elő, majd Bonnban a Beethoven Fest keretében. Két darab kerül színre, a Csodálatos Mandarin és a Kékszakállú Herceg vára, két teljesen különböző formában, mert a Mandarin az egy színpadi előadás lesz, Duda Éva társulattal. Ide építünk egy dobogó rendszert a MIPA színpadára, világítással, jelmezekkel, teljesen színházzá varázsolódik a koncertterem, szünet, és visszavarázsolódik koncertteremé, mert a Kékszakállút viszont teljesen koncertszerűen adjuk elő.
A Kékszakálló Herceg várát Cseh Krisztián, illetve Láng Dorottya éneklik. Cseh Krisztiánt jól ismerjük itthon. Ellenben Láng Dorottya elsősorban nemzetközi karriert futott be és fut be mind a mai napig. Kevésbé ismert itt Magyarországon. Hogy találta meg?
Vannak olyan énekesek, akiket azért ismerünk itthon jobban, mert itthon szoktak énekelni az operaházba vagy máshol. Cser Krisztián rengeteg gyönyörű produkcióba lépett itt fel, én is mindig nagy örömmel hallom. Mi is dolgoztunk vele többször együtt, és ennek a teljesen ellenpólusa a Dorottya, aki viszont külföldön tanult, ott kezdte a karrierjét, és igazán ő előbb lett ismert Nyugat-Európában, mint Magyarországon, és nagyon örülök, hogy most itthon vele tudunk dolgozni. Láng Dorottyával kapcsolatban az az érdekes, hogy nagyon gyorsan elterjedt a híre, amikor ezt a produkciót a londoni Proms koncertekre ajánlottuk, a Promenád koncertek. Ez a legfontosabb koncertsorozat Angliában, augusztusban. A Royal Albert Hallban. Ott nagyon gyakori, hogy mi ajánlunk szólistákat, és akiket nem ismernek, azokat kis fenntartással fogadják, hogy bejön-e az az 5000 ember abba a hatalmas terembe. És rögtön, amikor Láng Dorottyát javasoltam, arra úgy felcsillant az arcuk, és örültek, hogy jó, az nagyon jó lesz.
Egyébként szerintem valószínűleg a fesztiválzenekar nevére is bejön az a közönség, tehát
hát valamennyire, igen.
Abszolút. Merre fognak még járni, illetve mit fognak még csinálni a elkövetkező évadban?
Van egy sor olyan város, ahova minden évben elmegyünk, Bécs, Amsterdam, Párizs, ide tartozik néhány német jelentős hely, Hamburg, München, Berlin, és van néhány új hely, ahova egyszer-egyszer el tudunk jutni. Mindig az a kérdés, hogy mennyi a tengeren túli turné. Most Amerikában megyünk februárban, és utána tervezünk, ha jól emlékszem, áprilisban egy kínai utat. Azt mindig elég későn tervezik, úgyhogy még én se tudom a részleteket, de ez a két tengeren túli turné lesz, ezen kívül eljutunk ezekbe a szokásos európai városokba, és biztos lesz egy-két új hely is. A fesztivál zenekar igazán a saját koncertsorozatára koncentrál. Tehát nekünk a legfontosabb az, hogy a fesztivál zenekar bérletvásárlóinak játszunk, és akik a mi koncertjeinkre jegyet vásárolnak, és amennyire lehet együtt működünk másokkal, például a MÜPÁ-val, közösen találtuk ki az Európai Hidak Fesztivált, közösen tervezzük az opera előadásokat. A budapesti közönség nekem mindig úgy tűnik, mint a mi törzs közönségünk. Tehát akik megveszik a bérleteket, az a lényeg, az ő kulturális igényüket szeretnénk elsősorban szolgálni. Néha együttműködünk másokkal, például fesztiválokkal.
És azért is beszélgetünk most, mert nagyon rövidesen lehet venni a bérleteket.
Igen, ugye? Hát ez a lényeg, mindenki siessen, hogy jó helyet kapjon, nem mindegy, hogy hol ül az ember, és nagyon gyorsan el fognak fogyni a jegyek. Én nagyon ajánlom, hogy gyorsan vegyenek bérleteket a fesztivál zenekar következő szezonjára.
A budapesti fesztivál zenekar 2025-26-os évadáról Fischer Iván zeneigazgatót hallották. És most pedig hangozzék el egy részlet Mozart Don Giovanniából. A nemzeti filharmonikusok is kínálják már bérleteiket a 2025-26-os évadra. Műsorukon ezúttal is megtalálhatók a törzs repertoár legkedveltebb darabjai. Beethoven, Schubert, Brahms, Liszt, Csajkovszki, Grieg, Debussy és sok más szerző szimfonikus alkotásai. A magyar zenészek közül többek között Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi, Petrovics Emir, Orbán György művei hangzanak majd el. A jövő évadban ünneplik a Nemzeti Énekkar korábbi karigazgatója, a kórust negyed századon át vezető Antal Mátyás születésnapját is, és egy másik esten az énekkar 40 éves jubileumáról is megemlékeznek. Vashegyi György főzeneigazgatót kérdeztem.
Van egy olyan év, amire felépíti a Nemzeti Filharmonikusok a jövő évadát?
Ez egy nagyon-nagyon széles ív, van ilyen természetesen. Rendkívül nagy előadóapparátusról beszélünk. A Nemzeti Filharmonikusok kifejezés magába foglalja a Nemzeti Filharmonikus zenekart 100 főállású hivatásos, nagyon-nagyon magas színvonalú zenésszel, és egy 80 fős hivatásos oratórium énekkart, a Nemzeti Énekkart. Ez a két együttes közösen rendkívül széles repertoárt képvisel, fed le az egészen kis apparátustól a hatalmas apparátusig az európai klasszikus zenei életben. Kocsis Zoltán öröksége ez az együttes ebben a formájában, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy 2022. november 1-je óta főzeneigazgatóként irányítottam a munkájukat. A legfontosabb elemek, amit a 25-ös, 26-os évadunkból kiemelünk, azok a bérleteink. Természetesen az operabérlet, van egy nagyon fontos operabérletünk, koncertszerűen játszunk fontos operákat, 25-26-ban Verdi, Dölib és Csajkovszki operákat, a MÜPA, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, ezek közül például a francia opera az lemezfelvételhez is kötődik. Ugyanitt a MÜPA-ban, a MÜPA, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben valósítjuk meg a kocsis bérletünket, ahol nagy zenekari produkciók karmestereiként, világsztár karmesterek, világhírű szólistákkal adják egymásnak a kilincset, ha szabad így fogalmaznom.
Mondjon egy-két példát.
Jean-Claude Casazzu lesz a vendégünk, Carlo Montanaro, aki most lett első vendégkarmesterünk, Lawrence Foster, egészen fantasztikus művészek sora lép itt föl. Ezen kívül nagyon fontos koncerthelyszínünk a Zeneakadémia, ahol a Ferencsik bérletünk valósul meg. Itt François Lelő lesz vendégünk, Benjamin Bale és Andrea Marcon, nagyon-nagyon nagy nevek nemzetközileg. Természetesen én is főzeneigazgatóként mindegyik bérletben vállalok szerepet. A szezonnyitó hangversenyünk megint a MÜPA-ban lesz, ott idén 25 szeptemberében Lalo, Dohnányi és Bartók művek. Bartók kék szakállóját a Nemzeti Filharmonikusokkal fogom először vezényelni. Nagyon sokszor elhangzik nem magyar nyelven a mű, akkor természetesen nyitott a verseny a világ összes énekese számára, hiszen németül sokkal-sokkal többen tudnak szépen énekelni, mint magyarul. Mi természetesen magyarul fogjuk a művet játszani, és meggyőződésem, hogy ma a világon Lang Dorottya és Brecz Gábor kettősinél legalábbis az én személyes ízlésem szerint nem találunk jobb előadókat erre a műre. Dolgoztunk együtt már többször is Lang Dorottyával, és fantasztikusan sokra tartom a művészetét. Legutoljára Liszt Szent Erzsébet legendáját vittük európai turnéra közösen. A Deutsche Grammophonnál készít most dal lemezt, tehát ez is azért megmutatja, hogy milyen kategóriájú énekesről van szó. Nagyon örülök, hogy dolgozni fogunk együtt.
Nézzük azokat a koncerteket még a nyitó koncerten túl, ami majd 2025. szeptemberében lesz, amik nem bérletesek.
Igen, ilyen lesz a karácsonyi koncertünk decemberben. Itt egy francia oratórium, Berlioz Krisztus gyermekkora fog elhangozni, fantasztikus francia énekesek közreműködésével. Ez a mű nagyon ritkán hallható Magyarországon, egyébként pont Antal Mátyás karnagyúr, aki 80. életévét fogja betölteni a jövő szezonban, is így vendégünk lesz. Ő vezényelte ezt a művet Magyarországon, de nagyon keveset hallható ez a mű, mondjuk kis túlzással 20 évente egyszer, ha hallható. Ez lesz most a Nemzeti Filharmonikuson karácsonyi koncertje, Berlioz Krisztus gyermekkora. Cyril Dubois lesz a tenor szólistánk, Antoine Denfeld lesz a mezzoszoprán, elképesztő énekesek Franciaországból, és a Magyar Klasszikus Zene Napja, amely a május 30-ai Zeneakadémiával közösen szervezett koncertünk, ezt én fogom most vezényelni, ez az első alkalom, hogy Magyar Klasszikus Zene Napja koncertet vezényelek, és ezen Liszt, Kodály művek kocsis átiratban, Dohnányi mű, Perényi Miklós közreműködésével, és a második fél időben pedig Gyöngyösi Leventének, aki most hamarosan tölti be az 50. életévét, őneki a Missa Vanitas Vanitatum című művét fogjuk megszólaltatni. Ezt a művet annak idején én mutathattam be a debreceni Bartók kórus verseny alkalmából, született kompozíció. Gyöngyösi Levente az egyik legjelentősebb mai élő magyar kortárs szerző, és elég jól ismerem az életművét és a személyiségét is. Ez talán az egyik legkiemelkedőbb műve.
Ezekre a nem bérletes hangversenyekre is lehet venni jegyet?
Mostantól kezdve áruljuk a jegyeket, tehát érdemes minden ilyenre, főleg az egyszer elhangzó dolgokra minél hamarabb megvenni jegyet, azt javaslom.
Ugye eddig a 2025-ös, 26-os évadnak a bérletes hangversenyeiről, illetve a nem bérletes hangversenyeiről beszélgettünk, de hátra van még ennek az évadnak néhány hónapja, ugye április, május, mikor ér véget az idei évad?
Hát számunkra, a Nemzeti Filharmonikusok számára általában július közepén ér véget az évad, de már nem budapesti hangversenyekkel, hanem a Martonvásári Beethoven hétvégékkel. Hagyományosan három hétvége van, három egymást követő hétvége, amikor Beethoven műveket játszunk a Martonvásári Brunswick kastélynak a parkjában. Én is ezek közül az egyiket fogom vezényelni. A budapesti koncert évadunk az a Wagner napokkal, tehát a júniusi MÜPA Wagner napokon való közreműködéssel, illetve a Margit szigeten fogok én is egy hangversenyt vezényelni, Bán Teodóra szervezésében.
Ez a Margit szigeti nyárhoz kapcsolódó program lesz.
Igen, ezek is újak, a Nemzeti Filharmonikusok rendszeresen fellépnek ezen, én most fogok először ezen vezényelni.
És lesz-e még valami addig, egész a közeljövőben?
François Lelő koncertje lesz hamarosan, Montanaro, Puccini Turandottját szólaltatja, mert az idei operabérletünkből, a 24-25-ös operabérletünkből még egy előadás hátra van.
A Nemzeti Filharmonikusok 2025-26-os évadáról Vashegyi György főzeneigazgatót hallották. És most hallgassunk bele a Kékszakálló Herceg várába, amely Bartók művet mind a Budapesti Fesztiválzenekar, mind a Nemzeti Filharmonikusok bevette repertoárjába.
neked még egy kulcsot.
A Budapesti Operettszínházban ma lesz a premierje Kocsák Tibor ifjabb harangozó Gyula táncjátékának, a Hófehérkének. A mű hazai ősbemutatója 2005-ben volt. Az előadás az azóta eltelt 20 évben bejárta a világ színpadait, mindenütt óriási sikert aratva. A mostani előadásnak is ifjabb harangozó Gyula a koreográfusa, a jelmeztervező Velich Rita, a díszlettervező Kenta úr. Ez a táncjáték olyan, mint egy musical, amiben nem énekelnek, állítja ifjabb harangozó Gyula, aki most a Hófehérke sikereiről beszél, majd egy részletet hallgatunk Kocsák Tibor zenéjéből.
De az, hogy ez egy ilyen világsikert arat, azt életemben nem gondoltam. Ez a Hófehérke, ami félvilágot bejárta, Skandináviától Ausztráliáig. Gyorsan végiglépgetnék ez a budapesti, 20 évvel ezelőtti műsorfüzetnek a címlapja. Boros Ildikó és Szakály György a háttérben. Akkor ha tovább lépünk a Finországban, a bemutató, Tampereholban, ha tovább lépünk, ez volt 2011-ben, a Hongkongi Fesztivál, ez volt a nyitó előadás, az opening program, és utána tovább menni Makaóba, utána, ha lépünk még egyet, akkor Rosszóba, Oroszországba került bemutatásra a darab, ami azóta is megy, tehát megy mind a két helyen Észtországba is, most 17 éve megy, és most hosszabbítottunk még 4 évet, ugyanígy megy Oroszországban is, most lépünk még egyet tovább, ez az ausztrál bemutató. Ugye adják egymás kezébe sokszor az emberek, mert a hongkongi fesztiválon látta az ausztrál igazgató, és mondta, hogy neki feltétlenül kell ez a darab. És itt van ez a kritika a West Australian Balletban, ahol azt mondták, hogy Lloyd Webber színvonalú a zene, és akkora kassza siker volt csak ma. Itt, ha tovább lépünk 14 után, 18-ban ez a moszkvai Moszkvoszki Marsó Teátor, úgyhogy itt is megmutatta magát a Hófehérke nagy sikerrel, azért nem minden darab jut el a Moszkvai Nátszínházba, úgyhogy erre igencsak büszkék lehetünk, mint alkotók, hogy a sors ilyen kegyes hozzánk. Most amiről beszéltem, ezek a színházakban történt előadások. Itt közben 2019-ben a Szegedi Szabadtérén csináltunk egy szabadtéri változatot is, amit a nagy sportcsarnokokban vagy szabadtéri játékokon is meg lehet csinálni, tehát olyan díszletet csináltunk. Utána 2021-ben Kazahsztánban mutatták be, ahol szintén nagyon fontos hely az a tánc világában, mert a leningrádi Kirovból jöttek a igazgatók, balettmesterek, ott is megy folyamatosan a darab, és akkor egyszer csak megérkezett az Operettszínházba. És nagyon remélem, hogy ez az előadás, ez nem balettrajongóké lesz, hanem mindenkié lesz, és nagy örömmel tudjuk játszani minden évben, mert a gyerekek nőnek, minden évben jön egy új generáció, nincsen úgy kötve, mint a diótörő, ami csak a téli, a karácsonyi szezonhoz van közel, tehát ez bármikor lehet játszani, és kézről kézre lehet adni a gyerekeknek ezt az élményt, hogy megnézzék, és ami még egy nagyon fontos, hogy először is, ha valaki ezt a darabot nézi meg, ezt tapasztalatból tudom 20 év alatt, az biztos, hogy örömmel jön legközelebb is a színházba, ha így kezdi a pályafutását pár évesen, mint színházlátogató, sőt, ha elvetemültem, még esetleg színházlátogató is lesz.
A Budapesti Operettszínházban ma este lesz a premierje Kocsák Tibor, ifjabb harangozó Gyula táncjátékának, a Hófehérkének. Az előadás koreográfusát, ifjabb harangozó Gyulát hallották. Ma a költészet napján a Centrál Színház által indított költészeti sorozatot ajánlja Nyári Krisztián író, irodalomtörténész. Lehet egy költővel több? Teszi fel havonta a kérdést Pap János színész, az est ötletgazdája, és Nyári Krisztián mellett mindig egy költő vendég is részt vesz a programokban. A részleteket Nyári Krisztiántól tudjuk meg, aki a centrálbeli est után egy Bősze Ádámmal közös újabb stand-upos műsoráról is beszél. A Centrál Színháznak van egy új műsora, az a címe, hogy Lehet egy költővel több, ez egy költészeti sorozat. Hogy néz ki ez a műsor?
Ez nem is az én ötletem volt, hanem Pap Jánosé, a színház művészéjé, aki nagyon szereti a verseket, és kitalálta, hogy ott a színház közegéhez illeszkedve hogyan lehetne egy verses estet létrehozni, és ennek én egyik ilyen állandó vendége vagyok. Ott mindig más íróknak, költőknek a művei kerülnek terítékre, elsősorban költőkre. Kell gondolni, a verseket színészek szólaltatják meg, és mindig van egy kortárs költő vendég is. Velem pedig ezekről a költőkről, a klasszikus költőkről beszélget Pap János. Legutóbb a múzsák körül zajlott az est, és ők voltak a fő téma, elsősorban Juhász Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső múzsáiról beszélgettünk, és aztán Karafiát Orsolya volt az est második felében a vendég. Legközelebb pedig egy másik elv szerint válogat Pap János, és a három karinti, a karintiak három generációja lesz a téma, tehát Karinti Frigyes, Karinti Ferenc, vagy Karinti Cini, és Karinti Gábor az ő féltestvére, és egy kicsit a színház csináló Karinti Mártont is megemlítjük majd. Tehát ez egy nagyon izgalmas színházi kísérlet, mert az derült ki legutóbb is, hogy a közönség az igenis végig tud ülni egy színházi előadásnyi estet, ahol valójában nem esik szó másról, meg költökről, meg versekről.
És a másik irodalmi és zenei est, vagy zenetörténeti est, amit közösen csináltok Bősze Ádámmal, mind a ketten a magatok műfajában stand-upot vagytok képesek előadni, külön-külön is, de együtt, dupla élvezet.
Ez már nem az első közös estünk Ádámmal. Az első az a himnusz születésének 200. évfordulójára jött létre, és a himnusz kultúrtörténetét jártuk körül. Ugye az adta magát, hogy én irodalomról, Ádám zenéről beszélek, és hát a himnuszban benne van mind a kettő, és ott is zenészek segítették a munkánkat, mutattak be részleteket azokból a zeneművekből, amelyek kapcsolódtak a témához. Most egy kicsit más, mert a főszerepben a születésnapos Jókai Mór szerepel, és neki a zenéhez való kötődéseiről is beszélünk, hiszen az ő művei alapján több zenemű született. Liszt Ferenc is írt zeneművet Jókai egyik verse alapján, vagy gondoljunk a Cigánybáróra, ifjabb Johann Strauss zeneművére, aminek az eredeti kisregény változatát szintén Jókai írta. Arról próbálok többek között beszélni a zenei vonatkozások mellett, hogy Jókainak van egy csomó alig ismert műve, amelyek talán a mi korunkban sokkal népszerűbbek tudnának lenni, mint azok a kötelező olvasmányként leginkább ismert Jókai művek, amiket hát legalábbis a pedagógusok szerint egyre nehezebb olvastatni a diákokkal, de főleg rövidebb írásai, kései, művei között vannak olyanok, amik tulajdonképpen még újra felfedezésre várnak. Ráadásul maga Jókai az ember is bizonyos értelemben felfedezésre vár, nagyon izgalmas, nagyon szerethető személyiségről van szó. Most sem vagyunk egyedül, ezúttal Bakkat a színművész van a segítségünk, aki felolvas részleteket ezekből az irodalmi művekből. Most külön zenész nem csatlakozik hozzánk, mert Ádám az, aki zongorázik.
Jókai sétány 200, az a címe ennek az estnek, az Óbodai Társaskörben adjátok elő. Legközelebb...
Az Óbodai Társaskör ennek az anyaintézménye, legközelebb is ott fogjuk előadni, de a tervek szerint, illetve hát ezek már nem csak tervek, hanem előjegyzett események, ezt visszük majd vidékre is, és főleg az év második felében ezt több helyen meg lehet majd nézni.
Nyári Krisztián író, irodalomtörténész beszélt a Centrál Színház új költészeti sorozatáról, aminek a címe Lehet egy költővel több? A legközelebbi est április 14-én lesz. Aztán a Jókai sétány 200 is szóba került. Nyári Krisztián és Bősze Ádám közös műsora, amit legközelebb május 18-án lehet megnézni az Óbudai Társaskörben. S lévén ma a költészet napja, egyben József Attila születésnapja, aki ma lenne 120 éves. Hallgassuk most az ő egyik megzenésített versét a Sebő Együttestől.
Bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak te érted. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, dom. Én is írom énekem, ha már szeretlek téged. Tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, 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 dom. Dom da na dom, dom da na da na dan dom.
Április 17-én az MVM Dóm színpadán a Duda Éva társulat bemutatja a koncertshowt. A világhírű film közismert számai, például a Let the Sunshine In, az Aquarius, vagy az I Got Life most először csendülnek fel eredeti nyelven Magyarországon. A produkció megidézi a 60-as, 70-es évek szellemét, a szabadság iránti szenvedélyt, a szeretet összetartó erejét, az összefogásban rejlő erőt és a békéért folytatott kitartó küzdelmet. Az 1967-es Hair Broadway musicalt 1979-ben követte Milos Forman azonos című filmje, amelyben a fiatalok vietnámi háború elleni tiltakozása mellett megjelent a szexuális forradalom, a generációs konfliktusok szimbolikája, valamint a személyes választás szabadságának fontossága is. A népszerű számokat hazánk legismertebb énekesei, könnyűzenei és musical sztárjai adják elő. Például Berecki Zoltán, Falusi Marjan, Fekete Giorgio, Szena Dagadu vagy Vitáris Iván. A mindenki által jól ismert dallamokat a Subtones zenekar kelti életre, melyet a nemzetközi hírű Duda Éva társulat külön erre az alkalomra megálmodott koreográfiái emelnek a magasba. A mai merítés végén hallgassuk az emblematikus záródalt. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
territories facing a dying nation. Of moving paper fantasies, listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tears.
Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya,